Sziasztok, ez itt a Deja Vu Vodcast következő epizódja, a mai vendégem pedig Várkony Attila alias DJ Dominik. A Deja Vu Fesztivál talán mondhatjuk, hogy leges-leges legszegedibb fellépője, ugyanis a személyigazolványában, vagy a születési anyakönyvi kivonatában is számunkra a legszebb város neve szerepel. Üdvözlünk itt a stúdióban, szia!
Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek titeket is, és téged is.
Úgy szoktam kezdeni ezt a beszélgetést, hogy én elmondok egy emléket, az első emlékemet az illetővel kapcsolatosan, független attól, hogy ez most a pályafutása eleje, közepe, vagy most épp a jelen, de hogy az első, amit én vele kapcsolatosan először tapasztaltam, és akkor innen kezdjük, tehát, hogy meséld el az akkori érzéseidet és gondolataidat, vagy hogy te éppen hogy látod azt a korszakot. Nekem veled kapcsolatosan a következő, talán Siófok, vagy hát de mindenképp a Balatonpart, és azt hiszem egy sárga színű Volkswagen Beetle mellett álltatok a Kikivel. Én legelőször ekkor láttalak én téged, úgymond, hát nem személyesen, de a televízióban, és akkor tudtam meg, hogy ki az a DJ Dominik. Mesélj nekem erről az időszakról. Megvan még egyébként az a bogár, vagy az a tiétek volt?
Nincs,
vagy
a
szponzorautó volt? A
szponzorautó volt. Egy nagy német cégtől kaptuk.
Annyira imádtam egyébként azt az autót, nekem az életcélom volt, hogy legyen egy új bogár.
És jó is egyébként. Volt régi is nekem egyébként.
Nekem
volt
is.
Volt egy klasszikus, szintén sárga.
Oh.
Úgyhogy ez ilyen nagyon kedves része az életemnek. Ez a 90-es évek második felére datálódik, akkor a tehető. Kikivel alapítottunk egy, nevezzük formációnak. Nem, akik ismernek, tudják, hogy nem vagyok nagyképű, de ide hadd mondjak egy olyan mondatot, hogy nagyon előre mentünk az időben és a korban, mert olyan formációt
hoztunk
létre a Kikivel, hogy egy énekes és egy DJ. Tehát tulajdonképpen, mint amik most futnak nagyon, van egy DJ producer a háttérben, és van egy énekes vagy énekesnő, aki énekli a dalokat, és hát ez mondom, a 90-es években járunk, 98-ban egészen pontosan, és hát akkor még ilyen nem volt, tehát nem volt ez divatban, meg sehogy se, nem is olyan értették az emberek, hogy ez micsoda, de az volt a lényeg, hogy voltak feldolgozásaink, voltak saját dalaink is Kikivel, és hát őt ugye ismerték az első emeletből, engem ismertek a Juventus rádióból, azért nem reklám, mert már nincs ez a rádió. És ez a kettő
együtt
borzasztó nagy siker lett ott a 90-es években. Az első kislemezünk már aranylemez lett a megjelenés napján, csak aztán sajnos a Kikinek jött egy súlyos betegség, és akkor ez a dolog így annyiban maradt. Egyébként azóta is nagyon jó barátok vagyunk, rengeteget lépünk fel közösen, Szegeden is voltunk sokszor fellépni, úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt az én életemben is, ez a sárga bogár és a hozzátartó videoklippek. Ugye pont Siófokon forgott az Indul a nyár című dalunknak a videoklipje, és hát nagyon nagy dolog volt ez nekem akkor.
Jó, hogy említetted a rádiózást, erre most hát már csak azért is, mert ugye én is rádiózom, és egy ilyen kedvenc téma, de nyilván nem erre akarom majd felhúzni a beszélgetést, de hogy ugye, mert a mai napig éterben vagy a retro rádióban jelen pillanatban, de hogy te Amerikában tanultad ezt, hogyha jól tudom, vagy te ott lested el a szakma fortét. Hogy kerültél ki oda?
Én fizikusként végeztem.
A Napfényvárosából, tehát azért az egy igen komoly
Debreceni távolság. Szegedről Debrecenbe költem egyetemre. Én fizika és fizikatechnika szakot végeztem, és az egyetem elvégzése után, hát ugye én a Keresztöltés utcában nőttem fel, egy nagyon szeretetteli, nagyon jó családban. Szónak abban az értelmében, nagyjából minden értelmében, de hogy nagy szeretetben neveltek arra, hogy tanuljál, fiam, olvassál, áld meg a helyed. A sport szerepe is nagyon fontos volt az életemben. Futballoztam és kosaraztam mindkettőt. A Ságvári gimnáziumban jártam, ma most nem úgy hívják, de nekem az marad. És mind a két sportágban válogatott lettem a gimnáziumban és az egyetemen is az voltam. És hát ebben a szegedi létezésben, ahogy elkerültem Debrecenbe, mindent megadtak a szüleim. Hát nyilván az a helyzet nem tudott előállni, ami azért egy-két évfolyam társadalom nem előállt. A szülők megvették az autóját, megvették a lakást. Ezt én fiatal kezdő értelmiségiként, ezt én egyáltalán nem láttam a holnaphoz, vagy a holnap utánhoz köthetőnek. Azon kívül pedig mi ugye oroszul tanultunk a gimnáziumban, bár volt angolórám is, szerettem volna megtanulni angolul. Szóval volt egy csomag, amit én szerettem volna elérni. Szerettem volna egy amerikai diplomát, szerettem volna egy nagyon hasznos és gyakorlati angol tudást, és szerettem volna egy lakást meg egy autót venni az egyetem után. És mindezekért én a nyakamba vettem Amerikát. Erre nem nagyon beszéltem eddig soha. Én kétkezi munkásnak mentem. Tehát, hogy egy diplomával a zsebembe, biztos, hogy én voltam az egyetemen a legnépszerűbb ember akkoriban, válogatott voltam, hogy említettem, két sportágban, csináltam a Fergetek partit, heti kétszer-háromszor megtáncoltattam az egyetemi hallgatókat, volt saját színjátszóköröm, saját öntevékeny csoportom, nagyon jól kommunikáltam az emberekkel, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nem azt gondolom, úgy volt, egy nagyon jó életem volt, és onnan kimentem egy másik társadalomba a legaljára. Tehát elmentem a Baltimore-i kikötőbe fizikai munkát, tehát rakodó munkásnak, villástargoncával rakottam, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a bálákat pakoltam fel a hajóra, de villástargoncával pakoltam fel a konténerbe a dolgokat, tehát hogy ezt én, és hétvégenként házakat takarítottam, éjjelőr voltam, kutyát sétáltattam, házat építettem, füvet nyírtam, tehát ami létezik, ez majdnem 4 évig tartott ez a periódus egyébként. Én azt gondolom, hogy ez borzasztó jót tett az én mindenemnek, mert helyre rakott. Tehát nem voltak nagy kilengések azelőtt se, de hogy az, hogy ami van, az két kezeddel A, meg tudod teremteni, B, meg kell teremteni. Tehát az nem volt, ami addig volt az életemben, és másoknak folyamatosan, hogy jó, hát ha nem megy, akkor leteszem a munkát, és hazamegyek, és majd adnak enni, meg elszállásolnak a szülők. Na, túl messze voltak ez az elszállásoláshoz. És én egy percét nem bántam meg ennek. Tehát akkor nagyon rossz volt, rettenetes honvágyam volt, nem akartam kimaradni. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltozást én kint éltem át, tehát elmentem egy szocialista berendezkedésű Magyarországról, és hazajöttem egy rendszerváltás utáni, még azt nem mondom, hogy új rendszer, mert azért ez még nagyon sok évtizedig eltartottam, míg ez valamilyen szinten átalakult, de én azt hiszem, hogy az, hogy én hazajöttem Amerikából, annyi mindent adott nekem, és olyan sok új dolgot tudtam hozni mentalitásban, mentálisan, gondolataimban, világlátásomban, ami nyilván meglett a lakás, meg az autó, mert ha elhatározzuk, akkor addig nem nyugszunk, amíg el nem érjük. De igazán, ami nekem fontos volt szerintem, meg így utólag visszanézve különösen, hogy hoztam egy szemléletet. Azt, hogy munkával el lehet érni bármit, azt, hogyha nem elég a 12 óra egy napra, akkor dolgozott 14-et. Én nagyon-nagyon sokat tettem azért, és kérdezted a rádiózást, és itt vissza is csatolok, hallgattam a rádiót ott az autóban, mert én közel laktam időnként, néha messzebb a munkahelyemtől, aki közel lakik Amerikában, az 1 órát autózik a munkahelyére, aki távolabb, aki az 2-t, és ez tényleg nem túlzás, tehát ez ilyen a berendezkedése az országnak. És hát rengeteg rádiót hallgattam közben, és összevetettem magamban azzal, ami otthon volt. Tehát a Kossuth Rádió, gyönyörűen beszélték a magyar nyelvet, nagyon sok értéket, kultúrát hordozott a rádió, de az a könnyedség, ami az amerikai rádiózásban benne volt, tehát bekapcsoltam a rádiót, és ezt hallottam, hogy Hello again, welcome to American Top 40. My name is Casey Kasem, recording by all radio stations all of America and the world. Ez nyilván magyarul, most egy az egybe lefordítanám, ez nem hangozna így.
Így van.
Más a magyar nyelv, tőhangsúlyos, ragoz, tehát a magyar, és szigorúbb is a magyar nyelv, mert nem enged annyit szabadságban. És nekem az egyetemen nagyon, meg a családomból is, meg az olvasmányaimból is nagyon rám ragadt az, hogy szépen beszélni. Tehát, hogy megőrizni a nyelvnek az értékét. És én ott ráértem, elég sokat töltöttem autóban, meg autón kívül is, és se barátom nem volt, a barátnőm otthon maradt a Debreceni Egyetemen, szóval, hogy nagyjából egyedül voltam, és folyamatosan azon voltam, hogy kikísérleteztem azt, hogy hangzik magyarul, hogy beszélj viszonylag gyorsan, de ne hadarjál, de ne legyen érthetetlen, ne erőszakod meg a nyelvedet, hanem próbáld meg a magyar nyelv szabályait követni, és hát én azt gondolom, hogy így magamba felépítettem, hogy milyen lenne egy magyar kereskedelmi rádió. És mikor hazajöttem, akkor Debrecenben megalapítottuk a City Rádiót néhány barátommal. Egyik első rádió volt az Magyarországon, és hát ott már ezeket megpróbáltuk bevetni. Meg a rádió szerkesztési elveit. Tehát a magyar rádióban én, amikor bementem, amikor hazajöttem, azt is megnéztem, hogy mi történik a magyar rádióban. 9 ember készített egy műsort. Egy kereskedelmi rádióban ül egymaga az emberke, nagyon jó esetben 2, és készíti a műsort. Tehát, hogy egy más filozófia van az amerikai típusú kereskedelmi rádiózásban, és volt a magyar közszolgálatiban. Na hát én megpróbáltam mind a kettőnek az előnyeit létrehozni. Ez a City Rádió nagyon nagy sikerrel ment Debrecenbe, és ott talált meg engem a Juventus Rádió tulajdonosa, egy amerikai ember, Bud Steiker, aki megvásárolta, vagy akik megvásárolta, mert egy cég volt, megvásárolták a Juventus Rádiót, és ők kerestek, kifeltettek a HVG-be, akkor ott lehetett találni hirdetéseket a munkahelye, ilyen jobb munkahelyeket tekintve, kelt angolul felsőfokon beszélő, magyar felsőfokú diplomával rendelkező, lehetőleg amerikai diplomával rendelkező, rádiós tapasztal rendelkező, 22-25 év közötti fiatalember. Hát nem voltunk sokan.
Azért csúnyán leszűkítette a választás.
Akkor, és tényleg nem rám lett kiírva ez, hanem kerestek valakit, akivel ugye ezt meg tudják csinálni. És én nem akartam eljönni nagyon őszintén, mert én akkor úgy gondoltam, hogy én már értem eleget nagyvárosban. Én Amerikába értem, Chicagóba, Baltimoreban, Washingtonban, Philadelphiában, és én szerettem volna a nagy erdőn sétni. Mindig az volt a vágyam, mindig kérdezték, hogy mi szeretnél lenni Amerikában is, hogy ennyi dolgozol, mi szeretnél lenni. És akkor mindig mondtam, az egyetemen szeretnék dolgozni, tanítani, rádiózni, fergeteg partit csinálni, focizni, kosárlabdázni és tanítani. Ez lett volna az én álmom, és hát ezt én el is kezdtem, meg is volt minden hozzá, és akkor végül is nagyon nagy rábeszélésre eljöttem a Juventus Rádióhoz. Ezen álmok egy részét feladtam, de az érvei az voltak a vezérigazgatónak, hogy tudsz országos szinten rádiózni, tudsz országos szinten fergeteg partit csinálni, tudsz országos szinten jótékonykodni, tudsz országos szinten tanítani, Pesten is vannak egyetemek, és végül ezzel a csomaggal meggyőztek, és így lett, így kerültem végül a Juventus Rádióhoz.
És tart ez a mai napig egyrészt a rádió, a fellépések, a jótékonykodás, nagyon sokoldalú személyiség vagy egyébként, hogyha valaki azért figyelemmel kíséri a te pályafutásodat, akkor ezt pontosan nagyon jól tudja. Mégis hogy fordult, vagy hogy jutottunk el oda, mert én gondolkodtam rajtad nagyon sokat, és arra jöttem rá, hogyha van Magyarországon valahol valami nagy rendezvény, vagy esetleg jön egy világsztár, akkor igen jó esély van arra, hogy ott DJ Dominik, Várkonyi Attila, vagy a Fergeteg Party, vagy így bárhogy is nevezzük a dolgot, de te ott megtalálható vagy. Tehát hogy lettél te ilyen alappillére ennek a dolognak? Szerinted ennek mi a titka? Mert hogy ugye zenéltél például Michael Jackson előtt is. Igen. Ami azért mondjuk úgy, hogy elég kevés embernek
adódott meg. A legbüszkébb vagyok, az a Hungária koncert volt, mert ott 100 000-en voltunk a Népstadionban. Ez egy valós adat, legalábbis mindenki így tudja, tehát hogy nem volt az, hogy így fölembe sugták, hogy az csak 85 volt, de hogy az tényleg 100 000 volt, és hát ott kilépni arra a nagy koncertben, a nagy arénában látni, hogy az emberek milyen boldogan mosolyognak, és egyébként készülünk, idén is lesz Hungária koncert, úgyhogy ez is egy nagyon kedves dolog nekem. De válaszolva a kérdésedre, én úgy gondoltam, vagy egyszer csak rájöttem erre valahogy, hogy amikor nagyon sokan vannak így velem szemben, akkor valami kinyílik az én lelkemben, és kinyílik azoknak a lelkében, és akik lenn vannak. És a zene ehhez egy nagyon jó közvetítő eszköz, és a legnagyobb magyar zenekarokkal, nyilván a rádiós múltam, és én voltam igazgatója a Magyar Televíziónak, a Magyar Rádiónak, a MIPÁ-nak, tehát sokfelé dolgoztam, és nagyon jó viszonyt ápolok nagyon sok magyar zenésszel, zenekarral. És nagyon sokan azon zenészek közül, akik előtt fellépek, már valami baráti viszonyunk volt. És akkor én volt, ahol megkértem, hogy hadd legyek, volt, ők kértek meg engem. Hát ez így kialakult, és én ott nagyon tudom a helyem. Tehát, hogy én nem valósítom ott meg a nagy magam, mert hogy ott nem én vagyok a főhős. Te vannak saját fellépéseim is, ahogy például Deja Vu-n is vagyok, de van, amikor egy zenekar előtt vagyok, ott én úgynevezett warm-upot játszom, tehát ott nekem ahhoz a zenekarhoz alkalmazkodva alázattal kell odaállnom, és nem az a dolgom, hogy nálam ugráljanak a legjobban, hanem az a dolgom, hogy felkészüljünk erre a koncertre. És én azt gondolom, hogy bíznak bennem a zenekarok, mert először azért volt egy kis tamáskodás ezzel kapcsolatban, mert egyik zenekar se szereti, hogyha oda megy DJ Dominik, és a világ legnagyobb slágereit lejátsza. Nyilván én előnyben vagyok ebből a szempontból. Persze. Most már van egy imidzsem, van egy arcom, hogy 2 millió hallgatnak a rádióban azért bennünket, ez egy óriási szám. és ezzel van az az erő, vagy az a lehetőség a kezemben, hogy így hát meg tudnám negyed órát, el tudnék oda jutni, hogy mindenkit a magasban, mindenki ugrál, és mire jön a zenekar, elfáradnak, nem mondok, tehát nem ez a dolgom, hogy elfárasszam őket, hanem az a dolgom, hogy létrehozzam azt a hangulatot, hogy amikor eljönnek a legnagyobb magyar zenekarok, de dolgozom az első emelettel, dolgozom a Neotonnal, a TNT-vel, tehát akik nagyot és maradandót alkotnak a retróban, élőben, gyakorlatilag mindenkivel dolgozom együtt, de ott az a dolgom, hogy mire jön a zenekar, megérkezzen a közönség, most ezt a legjobban értsük fejben is, mert nem csak ott áll, hanem akkor már zenét hallgat, már a korszakból mondok egy-két megjegyzést, mondok a zenekarról valamit, elmondom az aranylemezeiket, elmondom a sikereiket, ez tőlem hitelesebb, mint a zenekar magáról kezdi elmondogatni a koncert közben, hogy na aranylemez lett, vagy ez a dalom most már átlépte az 1 milliót. Tehát, hogy ezeket ezzel így együtt is dolgozom, és ezért van, hogy én kértem, hogy hadd menjek. Én nagyon sokszor elmentem ingyen is, nagyon sok zenekarhoz. Nem tartom ezt, sőt, én azt gondolom, az alázat az egyik legfontosabb része ennek a mi szakmánknak, és ezeken a lépcsőkön keresztül juthattam oda, hogy most már, ha van egy nagyobb esemény, fesztivál, városnap, falunap, akkor eszébe szoktam jutni a szervezőknek, és szerencsére nagyon sokat írnak.
És hogy jutottál George Michael, vagy épp mondjuk Madonna elé? Mert hogy úgy tudom, hogy velük, Michael, hozzájuk is volt szerencsé.
George Michaelnek a születésnapján voltam, az EMI-nak a művésze volt ő. Akkor a Juventus Rádió igazgatójának lenni, az egy borzasztó nagy hatalom volt. Én ezt mindig tehernek, és hogy mondjam, követendő, vagy tehát nem úgy éltem meg, hogy ez most egy nagy dolog, és én ebben lubickolok, és kitolok a másikkal, vagy éreztetem a hatalmamat. Mert akit a Juventus Rádió játszott a 90-es években, abból sláger lett. Tehát az a zenekar, aki sokat játszott a Juventus Rádió, az nagy előadó lett, aki kisebbeket, az kisebb előadó lett. Nagyon meghatározó. Tehát a slágert a rádió gyártott akkoriban. Két rádió volt, a Danubius meg a Juventus. Mi nagyon, nagyon modern elvek alapján szerkesztettük a műsorunkat, tehát nem volt kérdés, hogy relatív, mondjam, kisebb területen voltunk foghatók, igen, de sokkal több hallgatónk volt. Tehát, hogy ez azért tényleg ez így volt. És én ezt úgy fogtam fel, hogy nekem kötelességem a magyar zenét támogatni, a fogyatékos embereket támogatni, kötelességem az újslágerek befuttatása. Mi önként, akkor még nem volt törvénybe iktatva, hogy hány százalék legyen a magyar zene, mi akkor önkéntesen 40% fölé emeltük a magyar zene arányát. Én egyébként hittem benne az első perctől, a külföldiek nem, a tulajok nem, a menedzsment nem, sok más ember sem a pályán, hogy a magyar zenének van olyan ereje, hogy az meg tud állni, vagy pariba tud lenni a külföldiekkel. És egyébként én azt gondolom, hogy az a retro hullám, amiből most élünk mi is, él a Deja Vu Fesztivál is. Nagyon sokban köszönhető annak, hogy akkor a rádiók elkezdtek magyar zenéket játszani, és azok a magyar zenék jó magyar zenék voltak. És már akkor ugye a 80-as évek lefutott, de a Neoton, az Edda, ezek megvoltak, és megjelentek az újak, a Fiesta, a TNT, azok a zenekarok, akik akkor nőttek fel a 90-es években, és tudtak váltani, tehát ebből a 90-es évek egy énekes, két énekes nő, három énekes nő, ki énekel, ki nem énekel, tök mindegy, az a múlt, de a néhány zenekarnak sikerült akkor abba a státuszba kerülni, hogy ezekhez a nagy 80-as évekbéli mamutokhoz fel tudtak zárkozni. És ennek a két évtizednek a nagy zenekarai ma a Deja Vu Fesztivál anyaga tulajdonképpen.
Így van. Beszéltél az előbb, vagy hát még rögtön a beszélgetés elején a Keresztöltés utcáról, hogy te onnan jöttél, de milyen emlékeid vannak még Szegedről, amire úgy jó érzéssel gondolsz vissza? Tudod, ezek az ilyen klasszikus, nosztalgikus, de olyan kis szép emlékű dolgok.
Én nagyon-nagyon boldog voltam Szegeden. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogy hőn szeretett szülővárosom, így apostrofálom Szegedet, és nem azért, mert ebből valami tőkét szeretnék kovácsolni, hanem azért, mert tényleg nagyon szép családban nőttem fel, támogattak a szüleim, nagyon szerettek. Anyukámnak mindig volt ez a mondat, hogy fiam, csak legyen egy rendes munkád. De ez 40 éves koromig kísért engem ez, hogy nekik ez a diszkózás, meg rádiózás, ez ilyen jó, aranyos, meg jó pofa, de nem lehet, legyél egy tanár, vagy egy kutatómérnök, vagy tehát, hogy valamit. A szüleim ebben látták volna az én életemnek a jövőt. Most már egyébként megbékéltek, és most már nagyon büszkék, mert találkoznak a boltba, valakivel elmondják, hogy hallgattuk Attilát itt-ott, amott, meg láttuk, meg ott voltunk a fesztiválon, például Deja Vu, vagy ezen a nagyon jól sikerült ez a Deja Vu-nek az arénában tartott Deja Vu verziója. Úgyhogy most már ezt elfogadták, de régen ez volt a mentalitás. De visszatérve a kérdéshez, én ott váltam a fiúból férfivá. Tehát én ugye egy egyetemre mentem el, előtte volt egy kis katonaság Nagykanizsán, de a egyes gyakorlóból, meg a Ságváriból, akkor ugye 18 éves koromra már ott a városban nagyon sok ismerkedésre adott lehetőséget. Sétáltam a Kárász utcán, vártam a randevúra a Stümbernél. Tehát egy csomó olyan dolog a dugótéren. Tehát sorolhatnám azokat a helyszíneket, amelyek most is megvannak ugyanúgy. Persze. Már a Stümmerre nem Stümmer van, hanem más van, de ettől függetlenül maga a város ugyanaz. És Szeged nagyon-nagyon jó helyzetben volt a 80-as években. Tehát Szegeden annyi minden, tehát arról, hogy a tranzitforgalom akkor ott átment Törökországba, Olaszországba, Jugoszláviába, a mi városunkon keresztül, ez annyi mindent hozott a városnak, hogy mentalitásban én találkozok szegediekkel, és én érzem azt a fajta mentális különbséget, hogy mi előre megyünk, tehát mi előre gondolok, pozitívan. És nyilván ebbe benne lehet a napfény is. Így amikor biztos. Így felnőtt koromban olvast napfényvárosat, én hallottam ezt a kifejezést korábban is, de én azt gondolom, hogy ez is benne van. Egy picit ilyen mediterrán város Szeged, és én nagyon nagy szeretetet kaptam a várostól, az emberektől, az osztálytársaimtól, a csapattársaimtól, különböző sportegyesületben kosaraztam, futballoztam. Volt egy nagyon jó baráti társaságunk, akikkel tartottam, meg néhányukat tartom mai napig is a kapcsolatot, és hát a családom, ugye ott élnek a szüleim, hál' Istennek mind a ketten élnek, 80 fölött vannak már, anyukám még mindig tanít az egyetemen, apukám már nem tanít, de szerencsére mentálisan is nagyon jó állapotban van. Ott vannak a testvéremék, ő orvos lett, és hát most már három nagyon szép gyermeket nevelget. És ez, tehát én hazajövök. Tehát hazajövök Szegedre, akkor is a családhoz megyek, hazajövök, akkor is egy riportra megyek, hazajövök, akkor is a Deja Vu-re megyek. Tehát, hogy van hova hazamenni. És egyébként én Szegeden születtem, ott nőttem fel, Debrecenbe jártam egyetemre, és Fóton lakunk. Tehát így vagyok én budapesti.
Egy kicsit még visszakanyarodnék az amerikai évekhez, mert hát, talán a személyes érdeklődése miatt most ebbe a hibába esek, de ezt meg kell kérdeznem, mert ugye Chicagóban is jártál, és hát annak van egy nagyon híres kosárlabda csapata, és annak egy nagyon híres kosárlabda játékosa, Michael Jordan, aki ez szintén szerencséd volt. Hogy keveredtél te oda?
Hát
Debrecenből a Chicago Bulls
életem egyik legnagyobb élménye, hogy Michael Jordannel tudtam interjút csinálni. Egyébként nagyon tanulságos. Én amikor tanítok, vagy az egyetemi óráim, vagy tanítok a TV2 Akadémián, sokfelé hívnak élménybeszámolóra, akkor én mindig el szoktam mondani, ha ezt tanuljanak belőle a gyerekek. Mert az történt, hogy az a bizonyos Juventus Rádió 96-ban megnyerte az év rádiója címet, nemzet, tehát a NAB-nél, ez a National Association of Broadcasters, de ez a világrádiósait tömörítő szervezet Amerikában, és bele kellett adnunk, hogy mennyit növekedett a hallgatottságunk, mennyit jótékonykodtunk, mi nagyon sok mindenben benne voltunk. Támogattuk a Magyar Tudományos Akadémiától elkezdve a Speciális Olimpia Szövetségen át a paralimpiát, tényleg nagyon sok mindenkit, épeket, sérülteket, tudósokat, nagyon sok mindenkit. Nagyon ment a Juventus Rádiónak, akkor döbbenetes bevétele volt. És ezeket mind le kellett adni, és miket választott ki akkor a board, a bizottság, és hát át kellett vennem ezt az érmet. És akkor utaztam Chicagóba, ott volt akkor éppen az aktuális ülése ennek a boardnak, és én szépen átvettem a díjunkat, nagyon fontos díjunkat. És jöttem hazafelé, és kísért a főtitkár a szállodába. És akkor mondja nekem, hogy én mondom neki, hogy akkor tért vissza Michael Jordan. Akkor volt az, hogy visszajött a baseballozásba. És akkor mondom, hogy hát én szeretnék egy interjút vele csinálni. Hát Magyarországon azért már hozzászoktam, hogy a Juventus Rádiónak minden ajtó kinyílt. Tehát, hogy akkor tényleg nem kellett senkit kérni, hanem akkor, sőt, mindenki jelentkezett, mert hogy ezen sok minden múlott. És hát, az nem lehet, az nem lehet, az nem lehet, az nem. És akkor így hallgattam ezt a hát, az nem lehetett egy darabig, és egy picit talán úgy le is tettem róla, hogy nem lehet. És leszálltunk arról a ilyen, hogy hívják ezt? Mindegy, ilyen kis busszal vittek minket, akik így van, ezt a szót kerestem. Transfer buszról leszálltam, és akkor ez egy buszmegállóba tett ki a szállodával szemben. És akkor én lenéztem úgy a padra, és megláttam ott egy füzetet. A füzet a Chicago Bulls-nak a mérkőzéséről szólt, egy ilyen kiadvány. Uh-huh. Szponzorok benne, játékosok, ki sérült, ki nem sérült, mit várnak, Jordan visszatérése, nyilván nagyon nagy dolog volt ez akkor. És a leghátsó oldalon van az úgynevezett impresszum, bele van írva, hogy ki kicsoda a Chicago Bulls-ba. És akkor volt igazgató, menedzser, nem tudom, kicsoda, és volt egy ilyen média referens, egy női név. 1-800 az azt jelenti, hogy nem kell fizetni. Tehát ha bedobod a pénzedet, akkor visszaadja a végén. Én belenyúltam a zsebembe, kivettem egy $4-ost, oda sétáltam, ott volt egy ilyen 7-Eleven, ez egy ilyen, mint az ABC áruház, és bedobtam a pénzt, feltárcsáztam azt a számot, már délután, már ilyen este fele volt, és felvette az a hölgy. És akkor mondom neki, hogy jó napot kívánok, az NAB-ről jöttem, mi nyertük meg, annyit csúszhattam egy picit, hogy mi vagyunk Magyarországon az NBA-nek a rádiója. De hát mi nem voltunk az NBA rádiója, de foglalkoztunk az NBA-jel, tehát hogy rendszeresen, mert azt nagyon szerették akkor, akkor kezdődött, akkor lehetett először látni közvetítéseket az NBA-ről, meg az meg a Magic Johnson, Michael Jordan.
Igen, meg akkor volt talán 90-es évek végén, volt egy David Cornell is az NBA-ben, igen, játszott valamelyik csapatban, igen, tehát eleve volt egy ilyen
igen,
figyelem.
Még akkor Cornell nem volt kéne, igen, picikét hamarabb volt, de hogy volt, tehát már tehát foglalkoztunk vele, ennyi igaz volt belőle. És akkor így kis csönd a túloldalon, mondja a hölgy, hogy holnap 9:30 megfelel. Csönd nálam, innentől kezdve. És akkor mondom, hogy persze. És akkor hát próbáltam, elrohantam azonnal venni egy ilyen kis felvevő egységet. Akkor még nem ilyen kicsi volt, ilyen nagyobb acska. És akkor végül bementem a Chicago, ez meg a régi stadionba volt, egy régi csarnokba, és akkor kaptunk 10 percet, beszélt velem 25-öt. És a másik, amit elmesélek minden órámon, amikor tanítok így valaki, vagy bemegyek órát tartani egyetemre, főiskolára, az, hogy kérdeztem tőle, hogy mondja meg, hogy mi az, akkor már olimpiai bajnok volt, háromszoros világbajnok volt, ami létezik a Földön, annyi pénzt keresett, mert akkor Nike van, meg volt a nagy szerződés, már minden meg volt neki. Mi az, ami hajtja? Ezen innen kezdve. És azt mondta, hogy az, hogy van egy zászlom, leteszem képzeletben az asztalra, és amikor érzem, hogy közeledek hozzá, akkor tovább tolom. És mindig van az a pillanat, hogy én a zászlómat tovább tolom. És ez az, amitől soha nem érzem azt, hogy na megérkeztem. Mert mindig van egy továbbtolás. És ezt egyrészt magamnak nagyon belevéstem az agyamba, válaszolva mondjuk a korábbi kérdésedre, hogy jó kis klub DJ voltam én már a 90-es évek elején is, de hogy felállni arra a nagy színpadra, ahol áll a Neoton, vagy ahol áll a TNT, vagy ahol áll az első emelet. Oda felállni, az a következő lépés. Utána sajátokat csinálni. Most már balatoni nagy parti helyeken, például Siófokon van egy ilyen, egy nagy, vagy a Budapest Parkban, hogy DJ Dominik buli és vendégek, mert nyilván a realitásoknál azért jobb, ha ott maradunk a Földön, de azért ott kell lenni. Mondjuk a Deja Vu Fesztivál, én belehalnék, ha nem hívnának meg. Tehát, hogy és nem csak azért, mert az én lakásomban volt az egyik alapító megbeszélés ennek a fesztiválnak. Hát mi ott elkezdtünk agyalni ezen, hogy kéne egy ilyen fesztivál. Aztán volt egy másik emlékezetes pillanat, amikor az egyik külföldi sztár nem tudott leszállni Budapesten, és leszállt Bécsben. De hát az azt jelenti, hogy 2-3 órával később ért oda. És én voltam egyedül a színpadon.
Ez a Brooklyn Bounce volt 2018-ban vagy 2007-ben, azt hiszem, és igen, utána neked ott azon ott a...
Nekem egy 4,5 órás szettet kellett az 50 perc helyett játszanom, és az is egy nagy boldogság volt. Szóval, hogy mindig haza húz a szívem Szegedre, és ezek mind, ezt nem úgy éltem meg, hogy úristen, mekkora teher volt, hanem, hogy mekkora dolog, hogy ezt megcsinált, és elmondtam a közönségnek. Tehát mert tanakodtak a menedzsment, hogy mi legyen, ha megmondjuk, akkor elmennek haza, vagy fújolnak, vagy füttyögnek. És hát én mindig az igaz, hát voltam egy párszor életemben ilyen helyzetben egyébként, hogy ilyen
ki kellett tölteni az időt valahogy.
Lefütyülnek, vagy nem a színpadról. Volt egy olyan a Boniemmel a Népstadionban. Hogy az történt, hogy akkor a Boniem úgy lépett fel, hogy minidisken hozta az anyagot. A Liz Mitchell, aki a eredeti Boniem tag, az ő párja a menedzser ennek a Boniem, ennek a modern Boniemnek, és ő ül a keverőpultba, és ő intézi onnan a dolgokat. És ugye a táncosok, meg minden az élő, meg az ének is élő, de a zenei alap az alul. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen lejátszó, ez a minidisk lejátszó, ennek ilyen kicsi nyílása van, és akkor berakta fordítva a jó ember ezt a minidisket.
És eltört.
És az Istennek nem akart belemenni, megfogta kétkel, jó nagy fekete ember, megfogta, azt így benyomta. És ezzel a berendezés is tönkrement, meg a CD, vagy a lemez is, ez a minidisk is. És hát ott álltunk, nem volt alapja Boniemnek, én már fölkonferáltam, tehát ez már akkor volt, hogy hölgyeim és uraim, színpadon Boniem. És akkor feljött Liz, volt annyira profi, hogy elkezdte, azt érzékelte, hogy nem megy a dolog, és elkezdte Brown Girl in the Ring, közönség, sálalala, csak ez egy percig megy, jó pofa, meg kettőig is, de már a harmadiknál probléma volt, hogy mindenki látta, hogy baj van. Akkor láttam, hogy nagy rohangálás van, tehát az látszik, amikor a technika elkezd rohangálni. És akkor oda intett hozzá engemet, hogy baj van, jöjjünk le. És akkor én felmentem, hogy egy pár perc türelmet kérünk, technikai átállás van, igen. És hát ott ilyen, ez a lincs hangulat klasszik kiállás kezdődött, tehát hogy van, aki így fújott, van, aki úgy, van, aki a szervezőket szitta, és hát ez jó hangosan, tehát hogy mi ott álltunk len, vártuk, hogy meg kellett menni egy másik lejátszója, nem volt két minidisk játszott a technikai állásban, és akkor mondta nekem a szervező, hogy menjek fel, azt csináljak valamit. Tehát mit csinálja? Egy akkora színpadot képzel el, mint egy kézilabdapálya. És akkor hát nem volt más választás, felmentem, és akkor így mondtam, hogy sziasztok. Akkor tudod, ilyen
béna. Innen szép nyerni.
Ilyen béna. És akkor mondtam, hogy két lehetőségünk van. Vagy itt fújjonunk tovább, és megvárjuk, mi megjön a berendezés, és összerakják, vagy addig bulizunk egyet. Tegye fel a kezét, aki bulizni akar. És akkor feltettem fele a kezét, még volt egy kis fújolás, de aztán, és elkezdtem játszani a jó kis retro dalokat a 70-es, 80-as években. Akkora buli kerekedett, de akkora, hogy amikor már megjött a berendezés, és mondtam, hogy jön a Boniem, akkor még egy vissza
nem
volt.
Nem akartak elengedni.
Még volt nekem egy vissza, és Liz ötször jött fel, puszilt meg, hogy megoldottam ezt a helyzetet, és azóta bármikor találkozunk, minden alkalommal megölel, megpuszél, hétszer ment vissza ismétlése ő, utána hétszer. Egy nagyon nagy buli kerekedett itt a végére, de hogy az annyira ijesztő volt, az a sok ezer ember áll veled szemben, és így ez a, hogy így olyan dolgok miatt háborog, ami nem is ide tartozik, de hát nyilván ott az millió sérelem, ott összegyűlt az ő lelkében, és aztán utána megoldódott.
Hát bízunk benne, hogy azért ilyen váratlan helyzetek nem adódnak az idei Deja Vu Fesztiválon, és
nagyon
problémamentesen
nagyon
lehozzuk
sokat
a dolgot.
Változott már a világ, tehát hogy olyan technika van, meg olyan, már ilyen nem fog előállni.
Jó, hát akkor találkozunk problémamentesen, és egy fergeteges partival idén június 6-a és 8-a között is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit így emlékeztünk, beszélgettünk ezekről.
Köszönöm a lehetőséget, és nagyon szeretem Szegedet.
Deja Vu Fesztivál az új szegedi partfürdőn. Június 6 és 8 között a 90-es és 2000-es évek legendáival. Melanie C from Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Cascada. Jenny from Ace of Base. It's a beautiful life. Oh, oh, oh. ATC. Edward Maya. Ozone. Alcazar. részletesebb az évidő utazásáról. Szerezd be a beszállókártyádat a 90-es és 2000-es évek időutazására. Jegyek és infók, dejavufesztivál.hu.